Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket. A Trend FM kulturális magazinját hallják. A mikrofonnál Németh László.
Művészet.
A festő halála után 130 évvel megtalálták, hol festette utolsó alkotását Vincent van Gogh. Az észak-franciaországi Auvers-sur-Oise-ban található az a fákkal és gyökerekkel benőtt domb, amely megjelenik Gyökerek című festményén. A helyszín mintegy 150 méterre található attól a szállótól, ahol Van Gogh élete utolsó két hónapját töltötte. A kép elkészülte után a holland festő nem sokkal véget vetett az életének. A festményen megjelenő nagy fatörzs ma is látható. A helyi Van Gogh intézet igazgatója véletlenül bukkant a helyszínre, egy több mint 100 éves képeslapot talált, amelyen egy domb szerepelt a jellegzetes fákkal és gyökerekkel. Az Amsterdami Múzeum kutatói összehasonlították a fotót és a festményt. A szakemberek szerint Van Gogh gyakran festette meg közvetlen környezete motívumait. A napfény esése alapján a szakértők azt is megállapították, hogy késő délután készült el a kép.
Kiállítás.
Megújul a nagyvázsonyi Kinizsi vár jövő nyárra. A projektet a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram finanszírozza, mintegy 1,5 milliárd forintból. Ebből a forrásból az elmúlt 4 évben országszerte 19 kastély és 15 vár újult és újul meg. A nagyvázsonyi vár emeletein a történelmi múltat idéző kiállítási tereket alakítanak ki, amelyek egész évben látogathatók lesznek.
Film.
Horváth Lili rendező új filmje a felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre is bekerült a Velencei Filmfesztivál versenyprogramjába. A film a Szerdai Gyerek című többszörös díjnyertes alkotás után Horváth Lili második nagyjátékfilmje, amely a világpremiért követően szeptember 24-én érkezik a magyar mozikba. Az új film kedvező fogadtatásáról Horváth Lili rendezőt kérdeztük.
Csodálatos pillanat volt annál is inkább, mert ez egy ilyen különleges év a koronavírus miatt. Minden rendezőnek azt hiszem az az álma, hogy Berlinben, Cannes-ba vagy Velencében mutatkozzon be a filmje. Ott voltunk a karantén kellős közepén, pont megjött a hír, hogy Cannes elmarad, és kaptunk egy levelet, hogy tegnap megnézték a filmünket Velencébe, és azonnal szeretnék meghívni elsőként ebben a programban, mert annyira szeretik, és írtak egy pár mondatot róla, ami azt is megmutatta, hogy milyen finoman értelmezik, és mennyire jól értik a filmet ez a válogatói csapat, úgyhogy rögtön azt éreztük, hogy itt lesz a legjobb helyen. Nagyon figyelnek a nemzetközi filmvilágban ezekre a nagy fesztiválokra. Már most kaptunk megkereséseket, pedig még ugye a filmet magát nem is látta senki, de maga az, hogy bekerül egy ilyen szűk szelekcióba, az már felkelti az érdeklődést. Nekem az első filmemmel, ami Garló Vivariban mutatkozott be, azzal is nagyon jó tapasztalataim voltak így, hogy nagyon jól el tudott indulni egy ilyen nemzetközi úton, és azt remélem, hogy ezzel is így lesz. Ilyenkor azért ez a következő filmről is szól. Jobban bíznak az emberben a támogatók, hogyha az előző filmje jól sikerült, vagy megerősítést kapott. Ez a film így nagyon egyszerűen megfogalmazva arról szól, hogy mekkora hatalmas szerepet játszik a saját képzeletünk a szerelmi életünkben. Mit tudunk belelátni a másik emberbe. Ez egy olyan alapélménye mindenkinek, aki valahol volt szerelmes, hogy azt remélem, hogy jól fognak tudni menni a nézők ezzel a történettel. 4 év, ami soknak tűnik, de igazából ez egy standard idő arra, hogy hogy jön össze a film. Tehát onnantól, hogy egy ilyen első 30 oldalas írott anyag megszületett, onnantól mondjuk 4 év volt addig, hogy kész, és már a főcím is rajta van. Ez a projekt önképpen, mint a kés a vajban úgy haladt. A forgatás is csak egy pillanatban tudott megtörténni, mert a Storknatosa és a Bodó Viktor játszák a főszerepeket, és így lehetett összeegyeztetni, hogy akkor forgassunk, és minden forgatás mindig csúszni szokott, de ez nem csúszott, nem vágtuk extrém hosszú ideig, úgyhogy igen, ez ennyi idő volt. A Bodó Viktor, én egyébként még ilyen nagyon fiatalon pont elkaptam, amikor ő színész volt még, tehát én láttam őt színpadon, nem is egy dologban, gimnazista koromban, és úgyhogy én tudtam, hogy ő mennyire nagyszerű, mint színész is, és ugye ő azt a rendezői utat választotta, de ez az ő részéről egy döntés volt, és nyilván az én részemről is egy feltétel, hogy ugye ebben nem, mint rendező vesz részt ebben a folyamatban, és soha egyetlen pillanatig nem volt ebből probléma. Neki is valószínűleg ez egy jó pillanatban jött az életében ez a feladat. Jól megértettük egymást, és érdekelte a forgatókönyv, legklasszabb színész, és fel nem merült az, hogy rendezőként ilyen pozícióharcot folytatnánk mi egymással.
Koncert. A hangszerek királynőjeként számon tartott orgonáé a főszerep a Filharmónia Magyarország augusztusi rendezvényein. Az Orgona pont elnevezésű sorozat keretében 40 helyszínen 50 koncertre, az augusztus 8-ai Orgonák éjszakáján több száz eseményre várják az érdeklődőket. Az Orgona pont koncert sorozatba Budapest és vidéki nagyvárosok mellett kis települések is bekapcsolódnak. A közönség olyan nagyszerű orgonaművészek játékát hallhatja, mint Somogyi Tóth Dániel, Kovács Szilárd Ferenc, Szamosi Szabolcs, Sárosi Dániel, Kővári Péter, illetve a Fischer Anni ösztöndíjas Tóka Ágoston, valamint a tavalyi Orgonák éjszakája rekordere Mészáros Zsolt Máté. Rajtuk kívül fantasztikus előadókat, köztük Sebestyén Márta népdal és Miklós Erika operaénekest is köszönhetik az érdeklődők. A tavaly hagyományteremtő szándékkal életre hívott, idén augusztus 8-án sorra kerülő Orgonák éjszakáján lesz orgonakoncert, orgonás liturgia, előadás, kiállítás, hangszerbemutató és igazi különlegességként szokatlan helyszíneken is hallható orgonazene. Egy orgona a Balatonon vízre száll, egy másik dallamai pedig napközben a Tihanyi apátság előtt, este az apátságban fényjáték kíséretében szólnak majd. Film. Az Oscar-díjas Szabó István saját válogatása az a 6 mozifilm, amelyeket teljes körűen restaurálva, extra tartalmakkal adott ki díszdobozos DVD kiadványban a Nemzeti Filmintézet. Az Apa, a Bizalom, a Mephisto, a Rédülezredes, a Hanussen és a Szembesítés című filmeket tartalmazó Szabó István rendezői válogatás című kiadvány július végétől kapható. Szabót világszerte ismerté tették trilógiaként emlegetett első filmjei. Az Álmodozások kora az Apa és a Szerelmes film hármasból kiemelkedett az Apa, amely újszerű, vallomásos filmnyelven idézte meg apátlan nemzedéke múltját, létélményét. Az ezeket követő álomszerű filmek után látványos változást jelentett pályáján a Bánsági Ildikó és Andorai Péter főszereplésével forgatott Bizalom, amely a Berlinálén ezüstmedve díjat nyert és Oscar-díjra is jelölték. A Mephisto, a Rédülezredes és a Hanussen című filmekben Szabó a történelem és a megfelelni vágyó értelmiségi karakter témáit közép-európai léptékben vizsgálta. Mindhárom filmet Oscar-díjra jelölték, amelyet a Mephisto el is nyert 1982-ben. A három film számos rangos magyar és nemzetközi díjat kapott. A Harvey Keitel és Stellan Skarsgård főszereplésével készült Szembesítés a 20. századi Mephistók háború utáni történetét folytatja Wilhelm Furtwängler német karmester sorsának megidézésével. Az extra lemezen a rendező szerzői kisfilmjei mellett korabeli verkfilmek, interjúk és híradó tudósítások láthatók a filmek keletkezési körülményeiről. Most pedig egy könyvajánló következik Olá Andreával.
Melyikünknek kezdeni hegyezni a fülét, ha azt hallja, hogy a kisboltban éppen a szomszédjáról beszélgetnek, vagy ha elcsípi a munkahelyi folyosón a hírt, hogy veszélybe került a fizetésemelés. A pletyka, amely mindig is jelen volt a társadalmi életben, messze több, mint szórakozás, unaloműzés, netán áskálódás. Hogyan születik, hogyan terjed, miként változik az információ, árt vagy használ a pletyka? Rengeteg izgalmas kérdés a Pletyka természete című könyvben, amelynek egyik szerzője Svetelszky Zsuzsanna, pletyka kutató, szociálpszichológus, a másik szerzője, vele beszélgetek most, Bodor Eránusz Eliza, közgazdász-szociológus.
Kezdeném ott talán, hogy hajlamosak vagyunk lekicsinyíteni magát a pletykát, meg a pletyka jelentőségét, pedig kutatások egész arra világít rá, hogy a pletykát tudatosan használjuk, és kiforrott pletyka stratégiáink vannak. Gyerekkorban is már érzékeljük azt, egészen pici gyerekeknél tapasztaljuk azt, hogy beszélnek harmadik szeméről, de a kor előre haladtával egyre értelmezhetőbbé válik számukra a pletyka, és kutatások bizonyítják azt, hogy 8-12 éves korú gyerekek már nagyon kifinomult nyíltan pletykálnak.
Van konkrét céljuk? Ez azt jelenti?
Igen, tehát már manipulatív stratégiával pletykálnak ilyenkor már a gyerekek, és hát ugye nem csak az, hogy valaki valakiről rosszat mond konkrétan, hanem manipulatív szándékkal mondja, tehát ahogy a saját maga pártjára állítja ilyenkor, vagy szeretné állítani azt a szemét, akinek elárulja a pletykát, és hát ugye iskolai közösségekben ezt most tapasztaljuk is, meg hát nem is olyan régen elég nagy visszhangot keltett ez az iskolai zaklatás, tehát hogy most már nem fizikai erőszakban bontakozik ki a gyerekeknek az agresszivitása, hanem mondjuk ilyenszerű zaklatásokba, és ennek bizony eszköze tud lenni a pletyka is. Mindezettől eltekintve csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy tulajdonképpen a pletyka az egy nagyon komplex jelenség, és az évek előre haladtával saját életünkben is egyre kifinomultabb eszköztárral használjuk. Viszont ami ennél sokkal érdekesebb az, hogy kérdés az, hogy elkönyveljük, hogy a pletyka jó vagy rossz, és hát ugye hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy kifejezetten rossz a pletyka, pedig ugye ez a körülményektől függ, hiszen a pletyka az egy értékváltó jelenség. Tehát néha rossz, néha jó is tud lenni. Tehát például, hogyha én rossz hiszeműen pletykálok valakiről, rosszat mondok róla, akkor az rólam is információt árulhat el azáltal, hogy azt gondolhatják rólam, hogy hát én is rossz vagyok. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos figyelembe venni a pletyka kutatása során a körülményeket, amikor a pletyka elhangzik, kik között hangzik el, és milyen körülmények között hangzik el maga a pletyka.
Az emberiség története szempontjából egyébként milyen jelentőségű ez a téma, mert hát szerintem az az egyik legnagyobb meglepetés egy átlagolvasó számára a könyvben, hogy Szókratésztől egészen a mai online világig végigviszik, hogy bizony-bizony ez benne volt a hétköznapjainkban, de mondjuk a szerepe változott.
Változott, tehát ugye nem tudjuk pontosan, hogy hogyan és milyen célból alakult ki a pletyka, de valószínűsíthetően már ugye a beszéd kibontakozásával már valamilyen szinten jelen volt. Viszont amit konkrétan látunk és tapasztalunk, az, hogy azért visszagondolunk egy évszázaddal ezelőtt még kizárólagos körökben, zárt csoportokban terjedt a pletyka, míg manapság. Az online világban kifejezetten speciális formát öltött, sokkal láthatóbbá vált a pletyka, hát főleg a fiatalabb generációk, akik még nem tudnak olyan óvatosan bánni a szabad információ áramlással, tehát most bárki bárkinek a pletykába betekintést kaphat, hogyha nem zárt csoportokban, mondjuk egy zárt Facebook csoportban íródik le a vélemény, akkor én is láthatom azt, hogy XY mit pletykált Z-ről. Úgyhogy ilyen értelemben megsokasodott a pletyka, és sokkal láthatóbbá vált.
Az változott, hogy miért kezd az ember pletykálni, vagy honnan van ez az igény? Mert hát ugye a bulvár említése is jellemző a könyvre, és bulvár esetében olyan emberekről pletykálunk, mondunk véleményt, ítéletet, akivel sose találkoztunk.
Nagyon vékony a határmesdje, de különbséget kell tenni, hogy a celebekről való véleményalkotás és a maga a pletyka folyamat között, tehát pletykálni ismerősökről szoktunk. Ráadásul adott céllal, tehát azért pletykálunk az ismerős, mert saját magunkról szeretnénk információt közölni. Azt kell nagyon jól érteni, hogy akkor, amikor a pletykára gondolunk, akkor tulajdonképpen a hátterében értelmezni kell azt, hogy az emberek egy társadalmi struktúrában élnek, olyan társadalmi struktúrában élnek, amelyekben bizonyos szabályrendszerek léteznek. És ahhoz, hogy ezekben a társadalmi struktúrákban az elfoglalt helyünket legitimizálni tudjuk, ehhez a pletyka egy eszköz tulajdonképpen. Tehát ha például arra gondolok, hogy mi történik egy munkahelyváltásnál. Ugye valamilyen szelekciós mechanizmus alapján valaki bekerül egy új munkahelyre, ahol nem csak új kollégák várják, hanem új szabályrendszer is. Ugye ez a szabályrendszer ez idegen, tehát hogy kicsit másabb, mint a társadalmi szabályrendszer, tehát az állami szabályrendszer, mert minden közösség meghozza a maga kis sajátságos szabályait. És ebben az új szabályrendszerben a tájékozódást kifejezetten segítheti a pletyka. Tehát, hogyha kollégák beszélnek egymásról, vagy a vezetőségről, ez számomra, mint mondjuk egy új munkaerő az adott közegben, tulajdonképpen navigációs applikációként is szolgálhat, hiszen segít nekem tájékozódni abban, hogy mit szabad és mit nem szabad tennem az adott társas közegben. Na most az is változott, hogy hogyan pletykálunk egymással, tehát ugye a digitalizáció következtében, de a pletykához való viszonyulásunk, hát főleg kutatói oldalról nagyon változott, mert régebben kifejezetten kártékonynak gondolták a munkahelyi pletykát például, ha már munkahelyekről beszélgettünk. Azonban a 2000-es évektől errefelé kutatók sora világít rá, hogy a munkahelyi pletyka nem hogy kártékony lenne, hanem éppen hogy növelheti a munkahelyi együttműködést, és ennek következtében a teljesítmény is nő. Tehát a pletykának a hasznát próbáljuk felmérni kutatói oldalról, és szerintem ez az újdonság a régebbi kutatói megközelítésekhez képest.
De azért arról fontos beszélnünk, hogy mondjuk mit profitálhat egy cégvezető abból, hogyha készül egy felmérés vagy egy kutatás az ő cégénél, akár több száz ember bevonásával.
Hát érdekes az, hogy ki kivel pletykál, tehát hogy ugye azokat a hálózatokat feltárni, amik a pletyka alapját képezik, mert innen tudjuk, vagy egy vezető is innen fogja látni, hogy mennyire összetartozó, vagy mennyire romboló az adott munkahelyi közösség. Tehát, hogy ő onnan fogja látni, hogyha mondjuk nagyon sűrű egy pletykahálózat egy munkahelyi közösségben, és negatív pletykák terjednek, akkor ott valószínűleg a pletykafészket fel kell számolni. De ha ez a nagyon sűrű hálózat éppen, hogy a teljesítményben bontakozik ki, tehát a pozitív ösztönzés van mögötte, akkor ezt bátorítani érdemes.
A pletyka természete Szveteszki Zsuzsanna és Bodor Eranusz Eliza könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.